kertbarátok.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat a mai Kertbarátok című műsorunkban. Szászer itt vagyok, a műsorszerkesztője. Ma csík szép vízbe látogatunk, ahol Haba Tündével beszélgetünk, aki a csíki kiskertes mozgalomnak az elindítója, ugyanakkor lelkes kertészkedő, növényszerető, akivel a bio-növényvédelmi módszerekről beszélgetünk, permakultúráról, a víz megtartásának fontosságáról, lehetőségeiről, és arról, hogy mindezeket a módszereket ő hogyan alkalmazza a kiskertjében. Ez tehát a mai kínálatunk, maradjanak rádió közelben.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Haba Tünde, két gyerekes családanya, Csíkszépvízen él, hobbija a kertészkedés. Bevallása szerint a kertészkedés és a kerttel való kapcsolat megváltoztathatja az emberek életvitelét, életszemléletét, táplálkozási szokásait is. Fontos megtapasztalnunk azt, hogy a zöldségek, gyümölcsök, növények termesztése mennyi munkával, mennyi belefektetett idővel jár, hogy értékelni tudjuk a hazai termékeinket, akár egy piaci bevásárlás alkalmával.
Igazi városi blokklakó leány voltam. 18 éves voltam, amikor kiköltöztünk a városba, egy kertes házba, és ott már volt egy nagyobb vetemény, tehát így azért ez a fajta kertészkedés így megvolt folyamatosan, nem tudom mennyire emlékszel azért a Ceausescu időszakban, a kommunizmusban, még a blokklakóknak is volt imittam ott a városba egy-egy kis vetemény. Úgyhogy nekünk is volt valahol, és akkor kellett menni gyomlálni, meg születelni, meg stb. Tehát ilyen élményeim vannak. Aztán férhez jöttem ide Szépvízre, szintén kertes házba, és akkor igazándiból itt egy kicsit az a része, hogy kialakult, hogy saját kert, saját vetemény, ami a mi gondjainkra van bízva, úgymond, tehát úgy alakítjuk, ahogy szeretnénk, úgy műveljük, ahogy szeretnénk. Tehát, hogy valamilyen szinten mindig is hozzám tartozott ez a fajta, tehát az életem része volt ez a fajta kertészkedés, ami a kiskert kategória, háztáji kategória. Állatokat viszont soha nem tartottunk, tehát ez a típusú tapasztalat az nem volt meg. De hát továbbra is azt gondolom, hogy ez csak egy ilyen hobbi szintű tevékenység, viszont én azt gondolom, hogy a kertészkedés az, és a kerthez való viszonyulás azért sokkal többet ad mentalitásbeli változtatás, vagy mentalitásbeli szemléletváltást tud hozni, ami azért kiterjed az élet többi részére is elég határozottan. Úgyhogy ezért tartom fontosnak többet között, hogy minél többen kertészkedjenek.
Még a hobbi szinten is, de azért az ember idejét csak felveszi a kertészkedés. Gondolom azért mindennapos folyamatok is vannak a kertben, el kell végezni bizonyos munkákat. Belefér ez így a te idődbe?
Igen, tehát igazándiból amióta gyerekek megszülettek, többnyire olyan fizetős munkáim voltak, tehát saját vállalkozásom van, úgyhogy többnyire én osztom be a munkaidőmet. Belefér. Tehát egy kis kerttel azért nincs olyan rettentő sok munka, az inkább a születelés és a befőzés az azért sokkal több időt elvesz. Amikor a gyerekek picik voltak, akkor kicsit lennebb hagytam, amikor most, hogy 2 éves a kicsike is, sokkal többet tudok tenni a kertbe, inkább ilyen kísérletezés fázisban vagyok, kipróbálok ezt is, azt is, ütettük ezt is, azt is, és akkor így kísérletezgetünk, meg nézzük, hogy ki melyik növény hol szereti, mit, hogy lehet kombinálni.
Mi az, ami jelen pillanatban megtalálható a kertben, melyek azok a növényfajták? Van valamilyen különlegesebb is?
Azt kell tudni, hogy ez azért csík. Tehát csík környéke az egyik leghidegebb zóna, tehát itt azért például a paprika az nem kimondottan szereti ezt a klímát. Hát inkább a hidegtűrő növények vannak. Év előtt közül van elég sok, tehát a bogyós gyümölcsök, ribizli van 3 féle is. Most ültettünk áfonyát is, kipróbáltuk, hogy terem. De már másodszor terem pár. Hát befőzni azért nem kell belőle, de lesz, megetjük róla. meg mézbogyót ültettünk, gyümölcsfák vannak elég sokféle, hát főleg alma, itt a környéken azért inkább az almafa az, ami jobban tűri, de van körtén hímánk és egy óriási szedret ültettünk rengeteget, ez a folyton termő, kiskementes szeder, mindenhova ültettem egy kis citromfű, meg nem tudom, meg zája, meg hasonlók, tehát többnyire ilyen. Van egy kisebb vetemény, ott vannak az egynyári növények. Próbálok mindenből egy kicsit tenni, tehát egy kis passzú, egy kis hagyma, a hagymát elég sokat fogyasztunk itt, hogy azt próbálom annyit ütetni, hogy az legalább legyen saját kertől egész tére. Van egy kis káposzta, egy kis karalábi, egy kis szíka, egy kis mindenféle. Úgyhogy teljesen a kis szigeteinket persze nem lehet egy ekkora kertől kielégíteni, de az már jó érzés, hogy egyáltalán végig tudjuk követni a növényeknek a fejlődését, azt, hogy mennyi munka van bele, amikor elmegyek a piacra adott esetben, veszek egy paradicsomot, veszek egy paprikát, akkor tudom, látom, hogy mennyi munka van mögötte. És hogy a végeredmény is nem biztos, hogy bármennyi munkát beletesz az ember, ha vegyszermentesen próbálja megtermelni, akkor a végeredmény nem olyan, mint a Spanyolországból hozott tökéletes formájú, tökéletes színű paradicsom.
Te is ilyen bio módszerekkel próbálod fenntartani a kis kertedet?
Hát mindenképpen igen, tehát én azért annak a híve vagyok, hogyha már saját magunknak termelünk, akkor amennyire lehet a vegyszereket próbáljuk mellőzni. Itt egy fokkal könnyebb, mert hogy nem ettől függ az életünk, tehát hogyha most idén megette a passzút a tető, akkor megette, így jártunk. De na, tehát aki ebből él és eladásra piacra megy, azoknak azért sokkal nagyobb káruk van. Valószínűleg ezzel kalkulálnak is. Én azért azt gondolom, hogy valahogy mégiscsak vissza kéne a nagy kaliberű mezőgazdasági tevékenységet is egy kicsit vissza kéne terelni a vegyszermentes irányba, mert nagyon nem jó az az irány, amit én most látok a mezőgazdasági iparban, úgymond.
Sokan próbálkoznak ugye ezzel a permakultúra módszerével, ismerőse ez az út, vagy hogy mennyire könnyű ez a fajta gazdálkodás?
Hát a permakultúránál szerintem az a legfontosabb, hogy szemléletet váltsunk. Az ipari mezőgazdaságnál az alap felállás az, hogy az emberért, az emberi szemszögből nézve próbáljuk úgy csinálni, hogy az embernek a legjobb legyen. A permakultúrában viszont fel kell tenni azt a kérdést többek között, hogy miért nevezünk kártevőnek egy állatot például. Mert ha jól megnézzük, akkor tulajdonképpen az ember az ökoszisztémában a földön a legnagyobb kártevő, nem? Hát az ember az, amelyik a leginkább letarolja az élőlényeket a környezetében. És hogyha így állunk egy kicsit hozzá, hogy akkor itt vannak a tetvek például, vagy itt vannak a poloskák, akkor miért vannak itt? Hogyan szaporodnak? Mik az ellenségeik? Mi az előnyük, mi a hátrányuk? Stb. Ha megpróbáljuk megérteni a folyamatokat és az összefüggéseket, hogy akkor milyen köze van a hangyának, a tetűhöz és a tetűnek a katicabogárhoz és a katicabogárnak a virágokhoz és a stb., akkor valószínűleg sokkal jobban megértjük ezeket a folyamatokat, ami önmagától működik a természetbe, viszont egyre inkább elfelejtjük, és egyre inkább a gyerekeink, vagy akár mi sem volt, nekünk sem volt lehetőségünk arra, hogy ezeket a dolgokat megtanuljuk és megértjük. Mert hogy folyamatosan azzal találkozunk, hogy a kártevőket és a gyomokat azt ki kell írtani a környezetünkből, minden olyasmit, ami nem azért van ültetve, és nem az ember ültette, csak a saját maga hasznára. Tehát a permakultúra jön, gondolom igen, ez a út, ehhez viszont elszméletlen sokat kell tanulni, sokat kell kísérletezni, és ami a legfontosabb, hogy egy teljesen más nézőpontot, egy teljesen más mentalitást kell elsajátítanunk, vagy beleszoknunk ebbe a fajta működésmódban, mert másképp nem működik, tehát másképp nem lehet permakultúrás szemléletben nézni egy kertet vagy egy nagyobb területet.
Mennyire ismerjük a saját környezetünkben levő növényeket, főleg azok, akiknek ugye kiskertjük van, és ugye gyomlálni kell, ki kell szedni a gyomnövényeket, de nagyon sok olyan gyomnövény van, amiről azt hiszük, hogy gyomnövény, de valójában nem is az, hanem akár egy gyógynövény is lehet, vagy ehető növény. Vannak ilyen növények, amikről nem tudjuk, és kiszedjük, ott vannak a kertünkben?
Ajajaj, de mennyi. Hát mostanában tapasztalom én is így kiskertesként, és próbálok utána olvasni, és tájékozódni, hogy mi, hogy merre. Egy nagyon jó telefonos applikációra találtam most nemrég, és akkor így kezdtem fényképezni a növényeket, a különféle növényeket az udvaron, és többek között így ismertem meg az úgynevezett tyúkhúrt, ami a veteményben azért elég sok helyen előfordul, és gyomként tekintenek rá. És tulajdonképpen egy ehető növény egyrészt, tehát a salátába simán bele lehet rakni, a végét, a hajtás szúcsot, és a másik, amit így megfigyeltem, nagyon érdekes, hogy így a konvencionális mezőgazdaságban az az alap, hogy akkor minden gyomot kiszedünk, és csupaszítjuk a talajt. Viszont minél kevesebb a víz, és ezt most már kezdtük mi is megtapasztalni, hogy milyen az, amikor nagyon-nagyon hosszú ideig nincsen rendes csapadék, a talaj az teljesen kiszárad. Viszont hogyha ilyenfajta gyomnövények vannak, mint például a tyúkhúr, ami elterül és betakarja a földet, a talajt, vagy ott van a porcsin, ami szintén nem felfelé nő, hanem a talajon fut végig. Ezek a növények, hogyha nem szedjük ki, akkor viszont takarják a talajt, ami azt jelenti, hogy a nedvességet bent tartják, amikor eső van, akkor nem mossa szét, tehát a felső réteget nem mossa el a víz. Tehát egy csomó olyan hasznuk van, amit annak idején nagyanyáink korában ezt így nem tanultuk meg, mert hogy teljesen más mentalitással művelték a kis kertet is. Tehát, hogyha egy kicsit utána néz az ember, akkor adott esetben az úgynevezett gyomnövények teljesen más funkciót, vagy más szerepet kapnak a mi életünkben és a kertünkben.
Azt hiszem, hogy a legnagyobb probléma az, hogy nem tudunk túllépni azon, hogy mennyire gyomos a mi kertünk, és hát a szomszéd mit mond, hogy nem szedem ki a gyomot, és hogy legyen minden tökéletes sorba, legyen szép, tiszta.
Igen. Engem tűzsebben nem zavar ez a része. Mostanában a szomszédok jönnek át, és akkor kérdezik, hogy akkor miért rakom vissza a gyomokat. Azért én is kihúzom a gyomot, ami már nagyon nagy, és már nagyon magzik, azt azért kihúzom a növények közül, de visszarakom a alája, és akkor az így megszárad, és múlni lehet vele, vagy hogyha nincs elég múlt, mint például most is, mert egyszerűen nem lehet kaszálni füvet az udvarról, mert teljesen ki van száradva a fű. Akkor viszont szalmát kívünk innen-onnan, és akkor azzal próbáljuk takarni a talajt, és akkor megkérdezik, hogy ezt miért csinálom, és akkor mikor elmagyarázunk. Nagyon érdekes egyébként, hogy nagyon sok ilyenfajta szokás meg van még falu helyen. Tehát egyik másik szomszéd azt mondja, hogy mondja, hogy jaj, tényleg, hát nagyanyám is mindig betakarta, és akkor nem tudtam, hogy miért. Tehát nagyon sok szokás megvan még így a köztudatban, a miértekre viszont nem nagyon tudják a választ. Tehát ez a tipikus, hogy kihordjuk a paplanokat, az ágynemit a napra, de hogy miért hordjuk ki, hát már nagyanyám is, az anyám is ezt csinálta, de hogy ennek pontosan mi a magyarázata, ezt nagyon sokan nem tudják. És én azt gondolom, hogy egy nagyon jó folyamat indult el azzal, hogy nagyon sok városi család kiköltözött falura. Ez egy ellentétes migráció tulajdonképpen, tehát a szüleink időszakában akkor az volt a jellemző, hogy a falusiak költöztek a városba. Most a mi generációnál meg a visszafele migráció elég jellemző, és ezek a családok értelmiségiek többnyire, ők már a mérteket is keresik. Tehát összekapcsolják, így szoktuk csinálni, és a miért csináljuk így, vagy mi a lényeg ennek az egésznek, és akkor sokkal tudatosabban tudják művelni adott esetben a kertet is, hogy akkor az pont miért odaültettük, vagy miért kombináltuk a növényeket azzal, vagy mi nem csinálunk ágyászt a hagymából, hanem akkor egymás mellé ültetjük a hagymát és az epret, tehát hogy mi már a kérdéseket is feltesszük, hogy miért, és minél többet próbálunk megérteni ebből az összefüggésből. Úgyhogy igen, van, aki nem tud tovább lépni azon, hogy akkor szép és rendezettnek tűnő kertje legyen. Én azt gondolom, hogy a nagy fáradtság szétlosszon ezen túlendíti az embereket, majd fontosabb lesz a hasznosság, mint az esztétikum.
Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Milyen növényvédelmi tippeid, módszereid vannak, amiket te használsz? Ugye a kertben vannak egyáltalán valamilyen házi készítésű szerek, amiket esetleg használsz, vagy hogy védekezel a betegségek ellen?
Praktikák vannak, egyik szerintem egyik legfontosabb, amit tanultam utóbbi időben, ez a csihányli, folyamatosan áztatom a csihányt, és érdekes viszony ez megint, hogy amióta csihánylevet készítek a növényekre, ami egy nagyon-nagyon jó tápanyag nekik, tehát akár levél termetként, hogyha levelek betegszenek, vagy akár öntözéssel, ha olyan típusú. Tehát az a lényeg, hogy a növényeknek az immunrendszerét erősíti. Tehát nem magát a betegséget, vagy a kártevőt öli meg, hanem megerősíti annyira a növényeket, a növények immunrendszerét, hogy azok védekezni tudjanak a kártevők ellen. És amióta így a cihánylevet áztatunk folyamatosan, tehát egy olyan 10 napig kell áztatni, és akkor amikor kilocsolom, vagy kipermetezem, akkor már is rakom be a következő adagot. És olyan érdekes, hogy eddig folyamatosan érkeztem az udvarról a cihányt, mert olyan nagy bokorra nő, és akkor ne csütje meg a gyermekeket, és nem tudom én. Most meg úgy vigyázok rájuk, mert hogy azért nincs olyan sok, folyamatosan pótolni tudjam a cihánylének valót. Úgyhogy most a veteményben is, amikor hát általában akkor gyomlálok, amikor ültetés után először, egy nagyobb eső után a gyomok is nagyra nőnek, sokszor nagyobbra, mint amit ültettem, és akkor olyankor egy kicsit azért átgyomlálom, főleg hát kiszedem azokat, többnyire olyan dolgokat kell gyomláljak, hogy kapor, meg körömvirág, mert nagyon elterjedt a veteményes részen, tehát így nem gyomokat szedek ki, hanem a kaprot is kiszedem, és akkor lefagyasztom. Visszatérve a cihányra, akkor azt figyeltem meg, hogy a cihányokat a veteményben is mindenhol ott hagytam, hogy egy kicsit nőjenek, és akkor most egy kicsit visszavágom, és ahogy bokrosodik, és 10 nap alatt megint akkor átnő, hogy akkor megint egy kicsit válhatok belőle, hogy tudjak cihánylevet csinálni. Tehát, hogy teljesen más viszonya lesz az embernek a különböző növényekhez. Vagy ugyanígy a vérehulló fecskefű, így a kerítések szélén, vagy olyan helyeken, ahol kevésbé van mozgás, ott azért elég szép nagyra nő, és akkor azt kell tudni róla, hogy a hangyákat így. A hangyák meg a tetvekkel együtt járnak, tehát, hogy most a nagy teti invázióba akkor a vérehulló fecskefüvet is áztattam, hogy egy kicsit a hangyák is át, ha meggondolják magukat, elmennek valamerre. Na, tehát, hogy alapvetően gyógynövényekkel, tehát ugyanúgy, ahogy mi magunk is, hogyha ilyen ennyi betegség kerülget, akkor nem gyógyszerhez szükünk, hanem alapvetően a gyógynövények fele fordulunk, a növényeknek is ugyanez. Tehát gyógynövényekkel rengeteg mindent lehet orvosolni kezdetleges fázisban. Tehát főleg a megelőzésben azt látják benne, hogy bódzaszőr. De tulajdonképpen a bódzát azt azért ültették gyümölcsösökben, mert hogy a bódzát szeretik a legjobban a tetvek, és hogyha a bódza ott van a gyümölcsfák között, akkor a bódzát ellepik a tetvek, és a gyümölcsfákon viszont nem nagyon van teti. És nagyon sokáig bodzankodtam, hogy alig lehet bódzát szedni a bódzafánkról, mert hogy így 2-3 nap, és utána annyira ellepik a tetjük, hogy nem lehet már szörtöt csinálni belőle, és aztán, amikor utána olvastam egy kicsit, hogy akkor mi van a bodzával, akkor kezdtem nagyon hálás lenni, hogy akkor ő tetre szedik meg leghamarabb, és hogy tényleg tiszta fekete a tetítő, mert megfigyeltem, hogy mellett az almafát viszont nem. Úgyhogy, és most már azt is megtanultam, hogy akár a veteménybe is lehet, tehát amikor beáztatom például a cihánylevet, akkor mikor virágzik a bodza, akkor beleteszek valamennyi bodzát is, hogy az is a kártevőket egy kicsit riassza. Vagy akár a levelek, hogyha megvan metve a bodzafa, akkor róla a leveleket bevágom a veteménybe molcsnak. Tehát ezeket folyamatosan kell tanulni, tehát utána kell olvasni, meg kell kérdezni olyanokat, akik kipróbálták, mert hogy ennek azért még nincs akkora szakirodalma, mint a vegyszernek és a vegyszerhasználatnak.
Akkor azt jelenti, hogy nálatok is az elmúlt időszak elég száraz volt, kevés eső volt. Az öntözést, azt hogy tudod megoldani? Van kút, vagy kispatakból, vagy összegyűjtöd az esővizet, amikor netán nagyobb mennyiségű csapadék lehull?
Igen, ez sajnos nálunk nincs annyira kiépítve, még csak hát úgy kezdtük az esővízben, hogy egy kisebecske hordó volt odatív a csatorna alá, és akkor az megtelt, mikor már túltelt, akkor kifolyt belőle. Igaz, hogy ott van a szeder mellette, tehát elvileg hasznos volna a szeder, viszont nagyon vízigényes. Viszont mégis csak több víz ment kárba ilyen formában, mint hogyha felfogtuk volna. Most a következő lépésként már egy 1000 literes tartályban a kicsi hordó mellett. viszont azt tapasztalom, hogy egyre szélsőségesebb az időjárás, tehát hogy mostantól nagyjából rákészülünk arra, hogy amikor eszik, akkor eszméletlen mennyiség eszik, és amikor nem eszik, akkor viszont nagyon hosszú ideig nem eszik. Úgyhogy arra kell berendezkedjünk, hogy az esővíz az egy eszméletlenül fontos dolog, tehát az, ami szinte biztos, mert hogy szép lassan, hogyha ilyen szárazságok lesznek, akkor hiába van fut az udvaron, szép lassan azok is elapadnak, tehát már tapasztaltunk itt szép vizet is olyat, hogy szép lassan nem volt a kutakban víz. Amikor viszont jön az eső, akkor a szinte minden cseppjét fel kell fogni. Tehát a permakultúrának is ez az egyik nagyon fontos eleme, hogy azt az erőforrást, ami itt van, tehát minél több erőforrást megtartani a kerten vagy a területen belül, és még arra is lehet törekedni, hogy kívülről hozni be erőforrást. Tehát adott esetben, ha olyan helyen vagyunk, hogy az útról hozzánk folyik a víz, akkor azt is ki lehet találni, hogy akkor azt hogyan lehetne becsatornázni a kertbe. Tehát ez is egy nagyon érdekes mentalitásváltási lényel, mert hogyha híreket hallgatunk, meg politikusok beszédeit hallgatjuk, akkor folyamatosan azt halljuk, hogy a víz az veszély, és a víz ellen védekezni kell, és az egyetlen stratégia az, hogy a területről minél hamarabb elmenjen a víz. Tehát árvizeket jellemzően úgy kezelnek, hogy minél hamarabb a lezúduló víz az kimenjen a területről. Régen viszont tudták azt, hogy a víz az az életnek az alapja, tehát a legnagyobb kincs a víz. Ezért voltak árterületek, Magyarországon például nagyon sok helyen van még most is, hogy tavasszal víz alatt van egy bizonyos terület, ilyen árterek vannak, ahol olyan fajta gyümölcsfákat ültetnek például, amik bírják ezt a fajta vizet, utána beszűri a talaj, nyárára viszont a hordalék miatt annyira termékeny, hogy ott lehet zöldségeket termelni. Tehát nyárát mentén is egyébként egy nagyon jó előadásban hallgattam ezt így végig, hogy ott is ugyanez volt a berendezkedés. Tehát a nyárát mentén egyrészt nem egyenesítették ki a patakokat és a folyókat, hogy minél rövidebb útja legyen a víznek, hanem kanyargós volt, a kanyarokon keresztül tulajdonképpen hosszabb idő keresztül ment ki a víz a területről, és a nagyobb kanyarokban ott általában ilyen árterületek voltak. Tehát egy kertben is nagyon fontos az, permakultúrában például az övárok rendszer az, amivel meg tudjuk oldani azt, ha okosan megtervezzük, hogy minél több víz, minél több ideig a területen legyen. És pont permakultúrába kérdezik meg nagyon sokszor, hogy milyen formában érdemes tárolni az esővizet, vagy a bármilyen vizet. És erre a válasz az, hogy a talajban. Viszont ennek egy olyan tudománya van, amit újra kell tanulnunk, hogy hogyan lehet a talajban leginkább tárolni a vizet. Egyrészt soha nem szabad szabadon hagyni. Tehát hogyha megnézzük a természetben, soha sehol nincsen csupaszon a föld. Tehát az a látvány, hogy a veteménybe állnak sorba a hagymák és közötte csupasz a talaj, ilyen a természetben nincsen. Tehát egyik legfontosabb, hogy takarjuk a talajt. A másik az, hogy életet viszünk bele. A növényeknek a gyökere, azok az állatok, élőlények, akik a talajban laknak, azok mind tulajdonképpen hasznosítják a vizet, és megtartják a vizet. Tehát, hogy egy kicsit meg kell tanuljuk azt, hogy hogyan működik a talaj. Hogyan, tehát tulajdonképpen a talaj, hogyha abból a nézőpontból nézzük, hogy nagyon sok embernek házi állata van, kutyája, meg nyula, meg nem tudom én, tulajdonképpen a talaj is egy úgynevezett házi állat, ha úgy nézzük. Tehát, hogy azt is folyamatosan etetni kell, tápanyaggal, tehát az, hogy komposztot kihordjuk rá, vagy egyáltalán, hogy hogyan komposztálunk, hogy hogyan zajlik a komposztálási folyamat, tehát az is egy élettani folyamat tulajdonképpen, amit meg kell tudjunk érteni, hogy az hogyan zajlik. Ugyanígy a veteménynél is, vagy egyáltalán a gyümölcsfák körül, vagy az egész udvaron a talaj, hogy milyen talajunk van első lépésként, milyen szerkezete van a talajnak, hogyan tárulja a vizet, hogy hogyan élnek benne, milyen élőlények vannak, stb. Tehát ezeket mind újra kell tanuljuk egy kicsit, mert sajnos ez így köztudatból kivárgott.
Hát sok minden, ugye ahogy a komposztálást is most kezdik ismét népszerűsíteni, ismét megtanítani az embereket, hogy igenis mennyire fontos a komposztálás és ennek a felhasználása.
A mostani embernek a fogyasztói társadalomban alapvetően az a mentalitása, hogy használjuk majd, amit már nem használunk, azt dobjuk ki. Tehát ez a lineáris típusú, egyszer használatos mentalitás. És ezért van például az, hogy a hulladék menedzsment rendszereket úgy építik ki, hogy a hulladékot el kell vinni. Még a faluhelyről is a zöld hulladékot, tehát hogy azt a rendszert, infrastruktúrát, a halom energiát és időt és mindenfélét bele ülnek abba, hogy olyan infrastruktúrát építsenek ki, hogy a biohulladékot elszállítsák a kertekből. Miközben arra a biohulladékra ott abban a kertben óriási szükség lenne. Tehát nem az a megoldás, hogy a biohulladékot a kukásautó elviszi, utána megmegyünk a boltba, amit rágyáért, hanem tanuljuk már meg azt, hogy azzal a biohulladékkal hogyan tudjuk körforgásosan visszavinni a talajba azt a tápanyagot, ami abból a biohulladékból lesz. És ezt városon is meg lehet csinálni. Tehát, hogy minél jobban felmennek a műtrágya árak, az emberek egyre inkább rá lesznek szorulva arra, hogy a lenyírt fűdős a levágott ágakból mesztés után, meg a gyomokból is valamilyen szinten tápanyagot csináljon a talajnak, mert másképp teljesen tápanyagmentes, tulajdonképpen kiéhezteti a földet egy idő után, a talaj meghalt. A meghalt talajba már nem lehet semmilyen növényt termeszteni. Tehát, hogy ez is egy nagyon érdekes, ez is egy alapvetően permakultúrás mentalitás, hogy azt az erőforrást, ami ott van a kertben, azt próbáld meg ott hasznosítani. Minél többet szállítod az egyes erőforrásokat, annál több energiaveszteséged van. Mindig rátalálsz a jó a kedvét.
Marosvásárhelyi Rádió. A Székelyföld hangja.
A Cici Kiskörkös Mozgalom az csak egy egyszerű Facebook csoport, tehát hogy egy teljesen informális történet. Egy adott pillanatban nagy lendülettől, hirtelen lendülettől vezérelve hoztam létre, és igazándiból már szinte önműködővé vált, mert hogy azt látom, hogy a közösségen belül, itt legalábbis Székelyföldön, de szerintem máshol is, ahogy megfigyeltem, óriási igény van erre a fajta, hát a élelmiszerén a látás minél nagyobb területen való kiterjesztésére. Tehát, hogy az emberek megérezték azt a Covid időszak alatt, meg most a háború kapcsán is, hogy nagyon szép és jó a fogyasztói társadalom, meg nagyon szép és jó, hogy Perúból hozzuk télen az áfonyát, és Törökországból meg Izraelből a paradicsomot, de hogyha baj van, akkor csak arra számíthatunk, ami itt nekünk van. És a másik dolog, hogy ezek a rendszerek azért nem egyik napról a másikra alakulnak ki. Tehát egy élelmiszer önrendelkezés kincsének növeléséhez idő kell. És többek között ezt így már régóta fogalmaztam magamnak, hogy ez mennyire fontos lenne, és akkor próbáltam visszabontani, hogy akkor ezt egyáltalán hol kell elkezdeni. És azt látom, hogy a saját tapasztalat az egyik legfontosabb. Tehát minél többen megtapasztalják azt, hogy milyen munkával jár megtermelni az élelmünket, annál inkább értékelni tudják azokat, akik itt helyben nálunk megtermelik és piacra viszik az élelmet. És akkor hát, ha egy kicsit, hogy mondjam, előnyben tudják részesíteni, vagy a drágaság ellenére a helyi zöldségeket, gyümölcsöket, mert hogy ezt tudja megerősíteni a helyi termelőket, és hogyha a helyi termelők erősek, akkor tudnak fejlődni, és többen lesznek, és akkor egyben nő a helyben termelt élelmiszereknek az aránya. Tehát ez tulajdonképpen két irányú történet. A termelőkkel elég sok szervezetben van, fórum van, ahol foglalkoznak velük és támogatják őket, viszont a másik oldal a vásárlóknak a mentalitás váltása, vagy a vásárlók tudatos vásárlókká való nevelése, ez viszont nem annyira jellemző itt a környéken, tehát ezzel a történettel nem nagyon foglalkozik senki, és hogy egy kicsit ezt éreztem itt feladatomnak, hogy így a csoporton belül azon szerintem, hogy támogatjuk azt, hogy a kis háztáji veteményesek, gyümölcsösök vissza alakuljanak, állattartás, az emberek merjenek legalább kis állatot tartani, tyúkot, nyulat, stb. Így egy kicsit tapasztalatot szerezni, és óhatatlanul az van, hogy az ember elkezd kertészkedni, akkor vannak évek, amikor valamiből nagyon sok van, és másból meg kevés van, és akkor hogy legyen lehetőség cserébe adott esetben, tehát hogy a túl nagy mennyiséget továbbadni, amiből nem lett, abból beszerezni, és tulajdonképpen ebből az indítatásból jött létre a csoport. Végül is ott van az a része is, hogy próbálunk segíteni az embereknek, hogy hogyan lehet adott esetben védekezni különböző nem kívánatos betegségek ellen, rovarok ellen, hogy tulajdonképpen azt látom, hogy csomó mindenki most tanulja, kísérletezik, próbálkozik, és hogy ebben egy kicsit támogassuk egymást. Másrészt, hogy viszont ott van, tehát két nagy csoportot látok a mozgalom keretében. Az egyik az, aki kísérletezik élelmiszertermeléssel, kiskertes tevékenységgel, a másik viszont az úgynevezett blokklakó, vagy azok, akiknek nem igazán van lehetősége kertészkedni, viszont rájöttek arra, hogy mennyire fontos a vegyszermentes élelmiszer, hogy mennyire fontos az, hogy helyben legyen előállítva az az élelem, és hogy ezeket az ételeket, élelmeket részesítik előnybe, és akkor nekik is legyen lehetőségük eljutni, kapcsolatot teremteni az úgynevezett termelőkkel. Azt látom, hogy jó vegyes a társaság, tehát hogy még mindig nagyon sokan vannak, akik csak a bizniszt látják a történetben, csak rövid idő alatt sok pénzt akarnak szerezni belőle, de viszont nagyon sokan vannak azok is, akik tényleg váltottak mentalitását. Most már rájöttek arra, hogy mit jelent az, hogy tudatos vásárló, rájöttek arra, hogy mennyire fontos a vegyszermentes élelmiszer, hogy mennyi munka van mögötte, hogy teljesen másképp viszonyulnak hozzá, előnyben részesítik, még akkor is, hogyha drágább, mert hogy egyértelmű, hogy drágább ez a fajta élelem.
A tudatosság azért az meghozza a gyümölcsét egy idő után. Ne keressük mindig a tökéletes formájút, hanem inkább a jobb ízűt.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Kedves hallgatóink, Haba Tündével beszélgettünk a Csíki Kiskertes Mozgalom elindítójával, valamint lelkes kertészkedővel.